Köszönöm. Jó estét kívánok, tiszteltel köszöntöm Önöket a Mindentudás Egyetemének ezen a különleges rendezvényén. Engem Fábri Györgynek hívnak, a Mindentudás Egyeteme szakmai vezetője vagyok. Ma egy különleges alkalmunk van, egy kicsit más, kicsit lazább rendezvénye, klubszerű, különleges előadása a Mindentudás Egyetemének, amelyet azért szerveztünk meg, mert szerettük volna, hogyha ebben az évben, amely Magyarországon és szerencsére az egész világon Bartók év, a zene bekerülne a Mindentudás Egyeteme tematikájába. Lesz egy hagyományos Mindentudás Egyetem előadás is zenéről, Bartókról, komoly zenéről. December 11-én tartja Somfai Akadémikus, de fontosnak tartottuk, hogy a zene mássága is megjelenjenek, és ezért örültünk annak, hogy Benkó Sándor elfogadta felkérésünket, hogy ne egyszerűen csak egy koncertet, hanem egy zenetörténeti áttekintést nyújtson mindannyiunknak a 20. század egyik legérdekesebb zenei fejleményéről, a jazzről, jazz történetéről. És amikor felkértük rá, azt is elfogadta, hogy nem csak beszélni fog, hanem zenélni is, mégpedig ahogyan látják a hangszerek számából, nem is egyedül fog zenélni. Ezért nagy öröm nékem, hogy bejelenthetem Önöknek, hogy a mai alkalommal a Benkó Dixieland Band közreműködésével kerül sor a Mindentudás Egyeteme különleges előadására. Várjuk figyelemmel!
Nagyon szépen köszönjük! Sok szeretettel üdvözlöm a kedves nézőket a képernyők előtt, és önöket, a nézőket itt a Millenáris Teátrumában. Egy nagyon érdekes, és szerintem nehéz feladatot kaptam. Míg ennek a Mindentudás Egyetemnek általában a témája szűk tudományterület, egyes tudósaink beszélnek eredményeikről, a jövő tendenciáiról, addig nekem egy érdekes feladatként egy olyan művészetet kell ma valamiféleképpen porondra hozni, amelynek 100 éves története beírta magát a történelemben, amely gyakorlatilag átalakította a 20. század zenekultúráját, amelyik a közönség és a zenész, az előadó művész kapcsolatát teljesen átalakította, amelyet nagyon-nagyon sokan műveltek, több millió előadó művész művelt eddig a világon, és több milliárd ember szerette ezt a műfajt, amióta ez létezik. És ha belegondolok, erre van 25-30 percem, hogy ezt önöknek összefoglaljam, látszik, hogy ez egy reménytelen vállalkozás. De hát mégis, ha valamit kell tenni, azt szoktam mondani, akkor essünk neki. És miután a Magyar Televízió egy 24 részes sorozatunkat műsorra tűzi, ahol a jazz történetét végigbeszéljük, úgy döntöttem, hogy érdekes témaköröket fogunk elővenni, és ezeket a témaköröket valamiféle zenei példával megvilágítjuk. Olyan témaköröket, amit egy előadó művész tud, ismer, az színfalak mögött zajlik az élete, és amit talán a közönség nem. És előre elnézést kérek mindazoktól, akik ezeket a témákat ismerni fogják. Elnézést, ha valakinek teljesen más lesz a véleménye, hiszen én itt nem mint a mindentudó művészetek nagy professzora vagyok, hanem mint egy előadó művész, aki bejárta a világot, és az a fóbiája, hogy a jazz művészetét jól ismeri. Talán az egyetlen művészeti ág a miénk, amiről elmondhatjuk, hogy pontosan tudjuk, mikor és hol született. Nem tudom, létezik-e más, de erről igen, erről tudjuk, hogy az Amerikai Egyesült Államokban született, annak is a Louisiana államában, annak is egy városában, New Orleansban. Ez a New Orleans a múlt század kezdetén, mondjuk 1850-től 1910-ig egy nagyon-nagyon érdekes város volt. Ahogy látják a képen, kikötőváros, és aki járt már trópus környékén kikötőbe, az tudja, hogy hát nem európai embernek való környezet. A Mississippi deltája mocsaras, tele betegségekkel, mindenféle ragály, ami elképzelhető, ebben a városban megvolt. Nagyon sok fekete élt itt, de ugyanígy bevándorló fehérek is természetesen, délről jött indiánok, nagyon vegyes volt a lakosság. És a város vezetése nagyon bölcsen úgy döntött, hogy ennek a sokszínű lakosságnak egy dolgát, a kulturális örökségét nem fogja fékezni. Mindenki annyit csinál és úgy csinál, mint akar, ha kultúráról van szó. Minden másban nagyon nyomorúságos körülmények voltak. És ez a New Orleans ebben az időben már, 1890 tájékán már a zenétől volt hangos. A feketék énekelték régi dalaikat, a fehérek a franciás dalokat, francia négyeseket például dalogattak, az indiánok a saját művészetüket, volt egy közös terepe New Orleansnak, a Kongó tér, ahol vasárnaponként megengedték, hogy minden náció maga művészetét előhozhatja. És ezen a Kongó téren nagyon sok ütőssel, dobokkal, nagyon sok énekléssel, kórusokkal és nagyon sok hangszeres zenésszel mentek a balhék, ahogy ma mondanánk ezt, ment a szórakozás kis ingyen konyhával, hogy kedveskedjenek a ott élő szegényeknek. És ez a Kongó tér azon a részen feküdt, amelyik a legszegényebb része volt ennek a New Orleansnak. Azért a legszegényebb része, mert ez a négerek lakta területnek volt abszolút a nyomor területe. A Perdido utca környéke. Még ma is, ha az ember elmegy, akkor egy nagyon furcsa környéket lát, de képzeljük el több mint 100 évvel ezelőtt. És ezen a Perdido utcai környéken, a Kongó téren született valami ebben az időben, ami később a világot, a világ zenei kultúráját nagyon nagy mértékben megváltoztatta. A város élt, a város szórakozott, választásokon, mindenféle városi ünnepélyeken, különös szerepe volt a marching bandeknek. Ezek menetelő zenekarok voltak, ahol nagyon nagy létszámban, többnyire feketék, masíroztak az utcán, és érdekes módon az 1865-es béke után eldobott hangszereket használták, tehát a francia katonaszenészek elhagyott hangszereivel dolgozgattak, nevelőintézeteknek voltak zenekarai, a városnak volt zenekara, és ezek a marching bandek, miután feketék voltak, az afrikai ritmus kultúrát kicsit behozva játszották a francia dalokat, játszottak ismert európai szerzőtő dalokat, és közben masíroztak az utcán. Ez egy rendkívüli hangulatot teremtett ebben a városban. Nagyon hamar nézők is akadtak, akik kíváncsiak voltak erre a hangulatra. Hát mindenféleképpen egy nagy balhé lehetett elmenni a feketék közé, és megnézni, hogy hogyan szórakoznak, mit csinálnak. Ezek a marching bandek kinevelték azokat a muzsikusokat, akik úgy már a hangszerkön tudtak játszani, akik valamiféleképpen ismerték azt, hogy léteznek dallamok, ezeket a dallamokat le lehet játszani, és már 1895-öt írunk, egy-két kocsmában kimondottan jó zenekarok kezdtek lenni. Olyan zenekarok, amik valami teljesen új dolgot játszanak, európai fül még olyat nem is hallott. Akkor úgy mondták, hogy reggelnek ezek a zenészek. Reg muzsika szólalt meg. Buddy Bolden, egy trombitás kornettes volt ennek a kornak, valójában a nagy királya. Nagyon sok fekete járt oda Buddy Boldent hallgatni. Érdekes volna a zenekar összeállítása, két kornet volt, mindig két kornet, két hangos hangú hangszer volt, aki vitte a prímet, és közben természetesen megjelentek a fúvózenének más elemei is, amik lezakták ennek a zenének az alapét, tehát a klarinét, a pozán, a szüzafon esetleg a nagy rezes hangszerek, megjelentek a pengetősök, a bencsó és a gitár, tehát valamiféleképpen a hangszer összeállítás kezdett kialakulni, hogy ezt a fajta új reggelés hogy lehet játszani. Érdemes azonban megnézni, hogy hogy játszották ezt a muzsikát, és milyen muzsika volt. Ezek nagyon jó érzékű feketék voltak, és rögzítsük ezt a zenét, a legszegényebb negyedbe a feketék kezdtek csinálni. És jöttek azok a dallamok, amiket ők ismertek. Ezek a dallamokat mindenki játszott a különböző féleképpen, de azért Buddy Boldenék nagyon új ízt adtak ennek a muzsikának. Hát az első zenei példánk legyen az, hogy nézzük meg Buddy Boldenék és az akkori feketék az utcasarkon és a kocsmákban körülbelül hogyan zenéltek. A példához a Benko Dixielanden kívül kérem szépen Szaloki Bélát a színpadra, aki nagy mestere a kornetjátéknak. És hát mindenféleképpen vele szeretném illusztráltatni azt, hogy nagyon-nagyon okos és jó ember volt már az a feketék között, aki egy régi dallamot szépen el tudott játszani. Hát ez már egy nagy művészet, ismerte a hangszerét, már nem csak az volt, hogy marsírozott, hogy de ezeket tudta fújni, hanem szép dallamot tudott játszani. Ki tudott állni az utcasarokra, kitette a kalapját, pénzt tudott már vele gyűjteni, és ezen a környéken egy-két cent már nagyon sokat jelentett. Hát te vagy az a kis fekete, aki áll az utcasarkon, papa, mama boldog, mert a kisfiúnak van egy kornetje. Igaz, nagyon ócska hangszerek lehettek, mert ez a régi katonazenekarottól levetett hangszerek. Ez már nem annyira ócska, hogy látom. De mindenféleképpen, akkor megkérem, hogy mutass be, a Kerili Szláv régi nagysláger volt már ebben az időben. Hogyan szólott meg, hogy el tudták már játszani a dallamot? Már ő egy kicsit hajtogatta a hangokat, már egy kicsit érezte, az túl szimplán lejátszom, az a kutya sor lesz rá kíváncsi. De képzeljük el, eljátszott egyszer, ötször, tízszer, százszor, akkor a boltból már kiszóltak, hogy ne arra, hogy már menj odébe kicsit, már nagyon úgyjuk ezt a dallamot. És mi történt? Akkor ösztönösen elkezdte változtatgatni ezt. Hát ez önmagában is szép, mitől lesz szebb, mitől lesz jobb. Picit rekedtebben fújjuk, kicsit hangosabban fújjuk, kicsit magasabb hangokkal, más dallamot. Mi már azt mondjuk, hogy dallam variánst fújunk, de ők miután többnyire kottát se ismertek, írni olvasni se tudtak. Tehát nem igen tudták megfogalmazni, mit csinálnak, érezték ezt az énet. Ösztönösen elkezdtek mást is játszani. Jött egy másik kornet, vagy trombita játékos, odaállt melléje, na fiam, én ezt így csinálom, és úgy csinálom. Jöttek falkába, a többi muzsikus is beszállnak a bandába játszani. És így alakult ki valamiféle olyan zene, amit reggelésnek neveztek, és ami pillanatok alatt nagyon népszerű lett New Orleansba. Most akkor folytassuk ott, hogy jön a másik trombita játékos, ő egy kicsit megcizellálja ezt a dallamot, és utána falkába fejlődünk, és a Kerili Szlávot önöknek bemutatjuk, hogy akkor ez körülbelül hogy szólhatott. Oké. Okay. teljesen szokatlan volt ez a hangzás. Mi történik itt? Annyi történik, hogy mindenki kotta nélkül megpróbálja érzelmét hangszerére átvinni, és ez azt jelenti, hogy ezek az érzelmek teljesen ösztönös jönnek az emberből. Nem előre megírt kottákat eljátszunk, nem más álmodja meg a dallamot, mi magunk alkotunk valamit. És ebben az alkotási folyamatban természetesen az a zenész a leglényegesebb elem, aki ezt alkotja. Ma már úgy mondjuk, hogy rögtönzünk, vagy improvizálunk. És ebben az improvizációban van egy pikantéria. Nevezetesen 7 ember, mondjuk jelen pillanatban 8 ember együtt játszik. Egy adott pillanatban le kell mindenkinek valamilyen hangot fognia, fogalma sincs, hogy a másik mit fog, milyen hangot fog le, és úgy kell megszólalni ennek a muzsikának, mintha valaki 2 hónapig hangszerelte volna előre ezt a témát. Én nagyon érdekes, akár a fociban, a labdajátékban ez zajlik. Ugye szaladunk előre, mint az őrültek, mégiscsak valakinek a fejre kell esni a labdának, és mégiscsak be kell menni a kapuba. Tehát nagyon sok ilyesmi dolog létezik, de a zenében ez egy teljesen új dolog volt a korábbi évekhez képest. És ez az új dolog nagyon-nagyon látványosan kezdte a turistákat vonzani. New Orleans népe az már kezdett csodálkozni, hogy tömegek járnak be ebbe a negyedbe, ahol a Perdido környékén különböző típusú házak, hadd ne mondjam milyenek, ugye, de minden esetre szórakozó helyek vannak, ahol ez a zene szól. És amint jött az üzlet, egyre több zenész kezdett ilyen zenét játszani, egyre profibb módon játszották, és kiderült, hogy ennek a nyomor negyednek mégis van egy kijövő lehetősége. Meg lehet élni abból, hogy muzsikálunk. Ez egy teljesen új dolog. Tehát megszületett a professzionalista zenész típusa, aki ebben az időben a kocsmákban csinálta ezt a zenét. Azonban volt egy nagy baj. Akik ott laktak, vagy a környéken jó érzésű emberek voltak, és már nem nagyon tűrték el ezt a nagy vircsaftot, azok nagyon elkezdtek lázadozni. Hát itten éjjel-nappal megy a balhé, nem lehet aludni, nem lehet pihenni, jönnek a legszélsőségesebb fazonok ide, nagy rendetlenség van, megjelenik a maffia, tehát egész egyszerűen a város kezdett föllázadni az ellen, ami ott elkezdett valamiféleképpen előjönni. És ekkor a város tanácsa összeült, és gondolkoztak, mi a fenét kéne csinálni. Stohinak hívták a polgármestert, és hát jött egy nagy gondolat. Hát fogunk egy vonalzót, New Orleans térképét elővesszük, és kemény vonalakkal húzunk vonalakat, ahol a vonalon belül mindent szabad csinálni, a vonalon kívül semmit. És el nem veszik türelmi zónának. Aztán a magyar közönség emlékszik erre a fogalomra, belül minden van, kívül semmi nincs. És csodálatos módon bevált. 1897-ben bevált ez a dolog. Nálunk kicsit nehézkesebben megy, de hát van még időnk, hogy ezt kialkossuk. Tehát valamiféleképpen New Orleans egy átmenetileg egy csendesebb korszakba került, és Storyville-nek hívják azóta is ezt a negyedet, a polgármesterről, ami ma már inkább egy skanzen, de annak idején valójában egy erős, szórakozó negyed volt. Tehát kialakult a zene, és ennek a zenének nagyon furcsa módon megjelent egy ösztönösebb változata, többnyire a furcsa házak őrei szoktak zongorázgatni. Az ottani őröket, ilyen olajtonagyságú emberekről van szó, zongorázgattak, és egy mindent ragtime muzsikát, egy szaggatott, a francia négyesnek a hangulatát idéző, de négeres elemekkel bővülő részét kezdtek csinálni, és ezt az egész korszakot, amikor ezt a ragtime muzsikát csinálták, állítólag elnevezték a ragtime korszakának, amelyik Amerika legjelesebb korszaka volt. Akkora műszaki fejlődés, akkora társadalmi fejlődés Amerika történelmében aztán még soha nem volt, mint ebben az időben. Ennek a korszaknak is voltak óriásai. Egyik óriása volt például Scott Joplin. Ő egy klasszikus zenén nevelkedett ember volt, akinek például mintaképe Wagner volt. Hát hogy jön New Orleans ilyen furcsa negyedéhez Wagner muzsikája? Mégis azt kell mondani, ragyogó zeneszerző volt. A Maple Leaf mulatóba játszott, és megírta első nagy szerzőmét, a Maple Leaf reggaet, és amikor kiadták kottán 1899-ben, ez lett a világ első ragtime kottája. Tehát pont a századfordulón gyakorlatilag megjelent az első kotta, ami egy nagy dolog volt a sok nem kottából játszó művész számára, és le volt már valami írva. De hát ő azért tovább ment ezen, nevezetesen nagyon sok szerzeménye volt. Az Entertainer például ma klasszikus zongoristák nagyon sokszor játszák. De még tovább, mert operát akart írni, hiszen Wagner volt a példaképe. És amikor megtudta, hogy Wagner nem csak írja, hanem még a szöveget is ír, még saját magát lemenedzseli, még szponzorpénzeket gyűjt, ahogy ma mondjuk, hát teljesen extázisba került, írt egy operát, Sri Monisha volt ennek a címe, és a feleségéről írta, aki szintén fekete bőrű volt, és az egész történet arról szólt, hogy ez a fekete bőrű hölgy valamiféleképpen megneveli a feketék társadalmát, és hát egy nagy happy end a vége. Elment pénzeket gyűjteni, 1911-et írunk, hát nem csoda, hogy egy fityinget nem kapott erre a négerestől, erre a feketés történetre. Hát kérem szépen, ebben a korban mit nem tehetett, bement a szerzői jogvédőhivatalhoz, és beadta az operát, ő védesse le. Kiült ott Irving Berlin, később nagyon nagy zeneszerző. Bevette ezt az operát, és rá egy hétre bejelentette Irving Berlin a szerzeményét, az Alexander's Ragtime Bandet, ami a leghíresebb, legismertebb dal lett a Ragtime korszaknak. Na, Joplin rögtön beperelte, hogy az ő operájának a vezérdallamát ellopta Irving Berlin, de Scott Joplin és Irving Berlin háborúban állt évekig egymással, nem kis pénzről, jogdíjról volt szó, de hát a világ ma is a zeneszerző Irving Berlin tiszteli, mint az Alexander's Ragtime Bandnek a szerzőjét. Emlékezzünk akkor erre a kis sztorira, ezzel a dallal, ami azóta is nagyon népszerű darabja a mi műfajunknak. Alexander's Ragtime Band.
Come on here, I have some of Ragtime Band. Come on here, come on here, it's the best band in the land. They can play back like never before. So much love if you wanna go to war. They're just the best band in the land. Ah, honey lamb, come on lamb, why don't you take your bridle hand? Up to the man, to the leader of the band. And if you care to hear this one in river play, in Ragtime, come on here, come on here, Alexander's Ragtime Band.
Én azt hiszem, az egyik legérdekesebb téma ebben a történetben, hogy ma ezt a műfajt mégis minek gondoljuk? A feketék muzsikája, a fehérek muzsikája, vagy együtt csinálják? Hogy történt ez? Egy biztos, a feketék kezdték. Ez vitathatatlan, hiszen King Oliver, Buddy Bolden, akivel először beszéltünk, vagy King Oliver, maga Louis Armstrong, mind feketék voltak. Érdekes, hogy Louis Armstrong akkor született, amikor ez a muzsika született. A propaganda azt mondta, és gyerekkorunktól kezdve mi úgy tudtuk, hogy 1900-ban július 4-én született, tehát akkor a mázlia volt a szüleinek, hogy a kis Louis, ugye, Amerika nemzeti ünnepén és a századfordulón született meg. Hát aztán később jöttünk rá, hogy ez egy nagy kamu, nem létezik. 901. augusztus 4-én született valójában, de a reklám végig nyomatta ezt a fajta elképzelést, és valójában sokan megjegyezték, hogy hát nagyon egyszerű, hát július 4, Amerika nagy nemzeti ünnepén születni, az egy érdekes dolog. Az viszont még érdekesebb, hogy amikor a feketék elkezdték New Orleansba csinálni, rögtön megjelentek mellette a fehérek. Erről nem szól a fáma. Rögtön elkezdték utánozni a feketék játékát, de ez aztán nem csak abból állt, hogy utánozták, hanem valójában új zenei elemeket hoztak. A fehérek nagy többsége tudott kottát olvasni, elkezdték nézegetni a feketék játékát, lemásolgatták, tehát valamiféleképpen kiépült egy olyan muzsika, amelyik a feketék New Orleans-i zenéjétől különbözött hangzásában is, de jellegét tekintve olyasmi volt, alig lehetett határvonalat húzni a kettő között, kevesebb improvizáció, több kollektív játék volt benne, kicsit tudatosabb volt, kicsit kevésbé volt ösztönös, de mindenféleképpen olyasmi zene volt, mint a feketéké. És ezt a zenét nevezték el később Dixieland muzsikának. Hogy ez a Dixieland szó honnan született, mindenkinek vannak teóriái, igazából azt hiszem nincs eldöntve. A Mason-Dixon Line volt az a vonal, ahol északot délet elválasztották, talán innen kapta. Vagy talán onnan, hogy a 10 dollárosra rá volt írva, a Dixie, akinek pénze volt, ugye az fehér volt, és ha fehér volt, akkor ha ő játszott a zenét, akkor Dixielandet játszott. Sokféle teóra közül egyik sem áll meg valószínű a lábán. Egy viszont biztos, hogy úgy a feketék, mint a fehérek egy időben egyszerre csinálták, csak valamiféleképpen sokkal pikánsabb volt a feketék muzsikáját hallgatni, és talán kicsit több ösztönösség volt benne. A feketék legjobb zenekar ebben az időben a Creole Jazzben volt. Ha ránézünk a képre, látjuk azt az ösztönös mozgást, azt a lendületet ezen a képen is, hogy hogy álltak be. Hát ugye hanyat fekszik a zongorán, a hölgy Lil Herdin például, aki ott a zongoránál egy furcsa erőtett lábbal zongorázna, a pozonista majdnem fekszik a földön, de ki van téve a másik hangszer is, ugye, hogy azon is tudok játszani. Tehát valami főleképpen egy ilyen nagyon felszabadult ösztönösséget árul ez a fotó. A fehérek zenekarát Nick LaRocca alapította 16-ba, Chicagóban, és 17-ben, amikor megjelent az a szó, hogy jazz, és ez Chicagóban jelent meg, rögtön elnevezték Original Dixieland Jazz Bandnek. És ebben az évben a technika odáig fejlődött, hogy 1917-ben felkérték a Creole Jazz Bandet, a feketéket, mint a legjobb ilyen zenét játszó zenekart, fölvennének velük először a zene történetében egy ilyen Dixieland felvételt. Hát a feketék nem vállalták. Fogadták őket, miért nem? Hát kiderült, tartottak attól, hogyha technikailag az ő muzsikájukat rögzítik, azt a rögtönzést, az improvizációt, amit ők tudnak játszani, akkor az többször lejátszva a fehérek megtanulják, és hát oda a tudásuk. Nem így a fehérek, az Original Dixieland Jazz Band, amelyik elvállalta ezt a feladatot, és bizony egy nagyon jó korabeli, nagyon jó felvétel született az ő előadásukban. A feketék első lemezfelvételek sokkal később, 1922-ben kerül sor. Tehát 5 év telt el, amire rá lehetett őket venni, hogy gyerekek, hát most már legyen annyi eszetek, játszatok meg egy főleg két számot. Kidori saját zenekarával ment el, és érdekes, hogy a jazz történetén nagyon sok eleme mindig Louis Armstrong neve köré fűződik. Elmentek a stúdióba, a felvétel úgy zajlott, volt egy nagy tölcsér, jó nagy méretű tölcsér, és abban bele kellett játszani. A végén meg egy tű, valami viaszengere véste a jeleket. Na hát odállt a zenekar, közte Louis Armstrong, elkezdtek játszani, És az első felvételen óriási recsegés, ropogás, valami trombita hang hallatszott. Hát kiderült, Louis Armstrong olyan hangerővel játszott a többiekhez képest, és olyan agresszíven, hogy a többiek nem is lehetett hallani ezen a technikán. Mit tettek? Kinyitották a folyosó ajtaját, és Armstrongot kirakták a folyosóra. Ő ott fúj, a többiek majd a tölcsérbe fújnak. És kérem szépen, azt kell mondani, hogy valójában a felvétel kimondottan jól sikerült. Kőben Kidori, a zenekar vezetője, egy brilliáns technikájú pozájátékos volt, aki nagyon szerette azt, hogy dicsérik, nagyon szeretett hivalkodni az ő tudásával, zenekar vezető is volt természetesen. Úgyhogy írt magának egy számot, az Oris Kreol trombon volt a címe, amit csak ő tud eljátszani. Nagyon nehéz technikával, nagy sebességgel. Ez volt Kidorinak a sztárszáma. Hát kérem szépen, nézzük meg, hogy 922-ben egy ilyen dal, hogy hathatta meg az embereket, és Czaloky Bélát kérem meg, aki rögtön hangszert vált, és valójában brilliáns technikája van, tehát azt hiszem Kidori is megirigyelhetné most már lassan, ugye 80 évvel később. Következik Kidorinak ez a ragyogó száma, amit úgy mondunk, hogy Oris Kreol trombon. Érdekes, hogy ez a probléma, hogy feketék, fehérek, hogy csinálják, mit csináljuk, ez nagyon befolyásolta a művészeket is. Sőt, a filmipar, a vetélkedők és minden területén megjelentek az áthallások. Például 1918-at írunk, 17 éves Louis Armstrong elmegy egy énekversenyre. És mint az énekversenyen több fehér is indul, Louis Armstrong fehérre mázolta magát. Hát ki a fene gondol, én sem hallottam erről a sztoriról, meg is nyerte az énekversenyt természetesen. De ha arra gondolunk, hogy történetileg nagyon hamar a technika odafejlődött, hogy megjelent a hangos film. 1927-ben az Éneklő Bolond volt az első film, amire azt mondjuk, hogy hangos film. Al Jolson volt a zeneszerző, egy fehér litván bevándorolt gyerek volt, aki ügyesen énekelt, ügyes dalokat írt, Paul Whiteman, egy fehér zenekarnak a vezetője játszotta alá a zenét, és a hangos filmnek a vezér dallama, a slágere, a Sonny Boy annyira népszerű lett, hogy rögtön 1 millió darab lemezt eladtak, ez az első lemezsiker a mi szakmánk történetében. Azonban, ha belegondolunk, hogy ez a hangos film milyen lehetett, hát ne arra gondoljunk, mint ma, hogy hangos film, és akkor látjuk, mint a tévében, hogy megy, hanem egy néma film ment a vásznon, és alatta technikailag megpróbálták szinkronizálva a stúdióba fölvett hangot mellé játszani. De még így is óriási újdonság volt, és ekkora sikert lehetett vele elérni. Az már egy külön dolog, hogy a fehérek mennyire díjazták a feketék dolgait. Most nem a zenészekre gondolok, azok imádták ezt a muzsikát, hanem hát a közönség. Az Isten adta a közönség, aki pénzt ad azért, hogy megvegyen valamit, és az, arra szívesen adtak pénzt, hogy egy fehér ember be volt feketére mázolva, Uram Isten, és eljátszott egy feketét, de fordítva ez még nem annyira jól működött. 1920-at írunk például, Louis Armstrong a Mississippi-n egy hajó játszott, és amikor kiköt a hajó, a Basin Street című számot játszott, ami neki nagyon-nagyon feküdt, nagyon magas hangon fejezte be, jött le a hajóról, és oda ment hozzá egy fehér ember, Jack T. Gardennek hívták ezt a fehért, pozájátékos volt, és oda ment, hogy este ez nagyon, nagyon-nagyon jó fújtad, Isten volt, amit csinálsz. Kiderült egy pozájátékos, aki később Louis Armstrong zenekarának oszlopos tagja lett. De mégis ez volt a legelső elismerés, amit Louis Armstrong egy fehér embertől kapott. Az már csak havatortán, hogy például New Yorkban, amikor játszott, nagyon nagy Armstrong mánia tört ki New Yorkban. Mindenki szerette volna látni ezt a csodaembert. Rekedten énekel, csodálatosan fúj, a jazz igazi nagyjának tartják, és egy dobos, Ben Pollack átad neki egy órát, aminek a lényege az volt, hogy a fehér zenész kollégák a Broadway-ról tiszteltük elő, ajándékozzák Louis Armstrongnak. Hát kérem szépen, ez már azért egy új korszak, amikor a zenész kollégák ajándékot adnak Louis Armstrongnak, egy fekete játékosnak. És akkor, ha nézzük tovább ennek a korszaknak a zenekarait, azt veszük észre, hogy különböző helyeken különböző karakterű zenekarok dolgoznak már ebben az időben. 1922-ben King Oliver Creole Jazz Bandje például a Lincoln Gardensben játszik Chicagóban, és Louis Armstrong és a főnöke abszolút mesteri fokra viszik a duett játékot. Hogy lehet két vezérnek együtt egy bandába játszani? Mi is tudjuk magunk, ez egy nagyon nehéz dolog. Hogy lehet a kettőt úgy összehozni, hogy mind a kettő sztár tudjon maradni? Hát a beosztott Louis Armstrongot ne kelljen kirúgni, azért a főnök nyakára hág, ugye? De hogy lehet mégis együtt egy nagyon nagy sikert elérni? És azt kell mondani, mintaszerűen megoldották. Ez a zenekar ösztönösen játszott még. Ez a zenekar tele volt vérbőséggel, ez a zenekar mindent, amit New Orleansból, Chicagóba át lehetett hozni, áthozott. Egy másik zenekar, New Yorkban Fletcher Henderson zenekara, már teljesen más muzsikát játszott. Fletcher Henderson azt mondta, hogy ő ezzel az ösztönös ugribugri zenével nem nagyon ért egyet. Ő már szervezettebb zenekart szervezett, ő már kottából játszatta a zenészeit, ő már leülette a zenészeket, hát látni a képen is. Ez egy fegyelmezett társaság, minden zenész több hangszeren játszik, nagyon jó képzett, látni előttük áll a klarinét, a szoprán hangszer, a szakszofonok. Tehát ez már egy olyan típusú zenekar, ami merőben különbözik a Creole Jazzbandtől. A zseniáltása mégis az volt Fletcher Hendersonnak, hogy a legjobb szólistákat összeszedte, például elcsábította New Yorkban Louis Armstrongot, aki nála játszott. Többek között, és zseniális zenészei voltak. Volt egy harmadik típusú zenekar ebben az időben, Paul Whiteman volt az, aki Több mint 20 zenekarnak volt a főnök ebben az időben. Igazi pénzember, igazi nagy mágusa volt ennek a zenének, aki még tovább ment. A Broadway zenét masteri fokon művelte, az improvizációkat visszaszorította, zenekara, ha ránézünk most a Paul Whiteman zenekarára, hát nem is tudom hányan voltak, de hol 24-en, hol 36-an, mindenféle típusú hangszer megvolt, mindenki valami kis feladatot kapott, ez már abszolút hangszerelt zene volt, és a szólista feladatok egy kicsit vissza voltak húzva. Tehát azt kell mondani, hogy ezekben az években a legösztönösebb New Orleans-i zenétől eljutottunk egy olyan felálláshoz, amit később Big Bandnek nevezünk, nagy zenekarnak nevezünk, ahol már minden szervezett, ahol már a muzsikusok képzettek, ahol az ösztönössége kicsit vissza van fogva, más ízű lesz a muzsika. Egész egyszerűen 40 ember nem fújhat össze-vissza, ez tényleg így van. Azokat meg kell szervezni, mint egy hadsereget. Hát most ebben a korban, mint utolsó mohikánként játszunk el egy számot, a Bill Bailey, Gyere haza című kompozíciót, ami valami olyasmiről szól, hogy van egy részeges Dixieland zenész, mert mindig annak a fóbia, hogy aki Dixieland zenész, az ugye éjjel-nappal, mint a gödény iszik, és hát ezt a felesége kirúgja, de utána jön a feleség, és haza csábítgatja, hogy gyere, Bill Bailey, kedvesem, haza, sokkal jobb, ha otthon vagy, mintha nincs otthon senki. Hát biztos igazuk volt, viszont a szám még az ösztönösséget sugallja, még azt az ösztönös erőt, ami New Orleans adott a világnak. Azt mondta a legelején az előadásnak, hogy az egész század zenekultúráját a jazz megjelenése átalakította. És valójában úgy a klasszikus zenére nagy hatása volt, mint magának a klasszikus zenének, ezt a műfajt játszó muzsikusokra. Sokan azt mondják, hogy Liszt Ferenc nagy hatással volt a ragtime zenére. Az viszont igaz, hogy Debussy gyakorlatilag átalakította a 20. század zenéjét. Harmonia struktúrával, a számok szerkezetével, az egész elgondolásával nagy hatással volt az egész század zenei irodalmára, ezen belül természetesen a jazz zenészekére is. Jó példa talán az, hogy a klasszikus zene hogy hatott a jazz óriásaira, ha Benny Goodmanre gondolunk. Benny Goodman egy klarinét játékos volt, aki szegény családból származva nagyon hamar, nagy energiával, mérhetetlen, maximalista technikai tudással a swing zene királyává nőtte ki magát. Benny Goodman big bandje egy nagyon-nagyon kiváló együttes volt, és maga Benny Goodman is annyira kicsiszolta a technikai tudását, hogy egyértelműen a 30-as évek legjobb klarinétosává fejlődött. Azonban nagyon-nagyon imádta a klasszikus zenét. Mindig is szerette. Külön fóbiája volt, hogy a klasszikus zenét egy kicsit máshogyan kéne játszani, és ebben nyilván nagy igaza volt. Tehát otthon, amikor egy klarinétnak megkeres, hogy milyen fejjel, ezt nevezzük, hogy fújok, hogy ez a klarinétnak a feje, mundstück mondjuk németül, és ez egy náddal dolgozik, ami nádat én rátekerek, más klamnival ráerősít, és amikor Benny Goodman otthon kereste a hangzását a hangszerének, a család elmenekült. Szállodába költöztek, mert Benny Goodman kirakta a nádait a lakásba végig, kezdte ezt fújni, azt fújni, csapkodott, összetört mindent. Tehát valami elviselhetetlen emberré változott, amikor az volt, hogy kereste a saját hangzását. Úgyhogy a zenészei is eléggé kivoltak tőle, amikor a maximális természetébe kezdte őket nyúzni. Azonban nem csak szerette a klasszikus zenét, hanem jó maga meg is rendelt bizonyos fajta zenéket. És itt kapcsolódik a magyar történelemhez, Bartók Bélához, mert 1939-ben Szigeti József biztatására, aki Amerikában élt, egy hegedű művészről van szó annak idején, elment Bartók Bélához, és egyszerűen megrendelt nála valamit. Megrendelt nála egy olyan darabot, egy Bartók művet, amit ő el tud játszani. És 1940-ben Bartók Béla Amerikában ment turnézni, és az előbb említett Szigeti József, Benny Goodman és személyesen a mester Bartók Béla felvették lemezre a Kontrasztok című darabot, ami annak idén először két tételből állt, és ennek első tétel egy klarinét tétel, ami ragyogó feladat volt Benny Goodmannek. Ő úgy vette meg ezt a darabot Bartóktól, hogy ameddig ő élt, állítólag csak ő játszhatta. Hát természetesen azóta Magyarországon is nagyon sokféleképpen lehet hallani. Mi volt a jazznek a hatása vissza a klasszikus zenére? Hiszen ez a két zene azért mindenféleképpen hat egymásra. Azt mondják, a ragtime zene volt talán a legerősebb befolyása az akkori zeneszerzőkre. Például Igor Stravinsky a magyar rátszaladárnak írt egy ragtime számot, ki gondolná. És ez a ragtime szám nagyon nagy sikerre játszotta a cimbalom művész. Azonban írt a Arthur Rubinsteinnek egy számot, a Piano Reg Musicot, amit manapság nagyon sokan játszanak zongora művészek, és rá van írva a kottára, hogy Rubinstein okos, erős és fürge ujjairak számom. És kérem szépen, óriási siker lett maga a szám. 1917-ben letisztázta, és a papíron van egy dátum, ez június 18-a. És van egy széljegyzet ennek a ragtime-nak a kottáján, hogy szólnak a déli harangok, majd 3 órakor megszólalnak az ágyuk, és a Versailles béke megkötését jelzik. Hát így épül be a történelem és a zene egymás szövetébe, tehát valamiféleképpen egy nagyon nemes dolognak érzem ezt a dolgot. Nagyon sok más példa van, és például Jenui Menuhin játszott egy kiváló hegedűjátékos a Stefan Grappellivel. Érdekes volt egy abszolút klasszikus művész, a Django Reinhardt zenén nevelkedett, kiváló technikájú hegedű művésze, hogyan dolgozott együtt, sok lemezt is készítettek, amik ma is természetesen meghallgatható. A két műfaj közeledett, és azt mondom, ha most röviden akarok egy végső példát mondani, ez a személy Wynton Marsalis lenne. Ez edés családból származik, abszolút kiválóan, klasszikusan képzett trombitajátékos, rezes játékosról van szó, akit ma a világ Louis Armstrong örökösének tekint. Zseniálisan játszik klasszikus műveket, hibátlanul, nagy művészi biztonsággal, és a jazz legnagyobbjának is tartják. Mi sem jellemzőbb, hogy 30 éves korára már az abszolút híres Lincoln Centernek, a New York Lincoln Centernek lett a művészeti igazgatója. Hát aki ezt elérte fekete létére, azt kell mondanom, hogy ez egy óriási elismerés volt. Ha két műfaj találkozását szeretnénk valahogy illusztrálni, elgondolkoztam, hogy milyen számot válasszunk. Válasszam a régi New Orleans-i ösztönös zenét, vagy a őt követő swing korszakot, a 30-as éveket, vagy a bebop, amelyik a 40-es éveknek volt a jellemző stílusa, sőt, jött a cool zene 1950-es években. És valószínű, hogy haladjunk a korral előre, választjuk a cool zenét. Miles Davis volt ennek a korszaknak valami abszolút kiemelkedő egyénisége, aki a keleti parton vitte a pálmát, és ugyanebben az időben, érdekes módon, 1951-ben egy Dizzy Gillespie nevezetű trombitajátékos Big Bandjéből négy fiatal kiválik, és Milt Jackson Quartet néven zenekart alakít. Ez a kis együttes később fölveszi a Modern Jazz Quartet nevet, és valójában ennek a korszaknak egyik legkifinomultabb zenét játsza. A zenekar lelke, legtehetségesebb erre Milt Jackson volt, akinek jellezetessége volt, hogy minden egyes melóra Amerikában szokásos papír zacskóba vitt valami. Többnyire evett belőle, de minden fenét ilyen nátrium papír zacskóba hordott. És ezért a gúnyneve a Becks volt, tehát a zacskócskák. És van egy nagy szerzeménye, 1956-ban, pont a Magyar Forradalom évében írta, a Becks Groove-ot, amit a Benko Dixieland egy tizedes közönségével pont Milt Jacksonnal játszhatott együtt el. Érdekesség ennek a számnak, hogy ez egy blues téma. És ha valahogy a bluesról szeretnénk bármit is mondani, azt kell mondanom, hogy bennem a blues elsősorban egy érzelmi dolog. A blues önmagában önálló műfaján nőtte ki magát. Bluesnak nevezük azt a muzsikát, ahol a zenészek egy adott klisére, többnyire 12-es periódusra, rögtönözve énekelgetnek. Nem tudom, milyen zenét hallottak-e már. Leáll, és akkor elkezd énekelni. Jaj, de szépek vagytok az első sorba, nem még szebb a szemüveges kollega. Jaj, és még vannak csinos hölgyek is, és megy a blues, és az érzelmeiről, a pillanat adta dolgokról kezd énekelni, utánozhatatlan közvetlenséggel, utánozhatatlan stílusba, és ezért maga a blues önálló műfajként kiemelkedő a mi műfajunkból önállóvá változott. Azonban nem szabad azon elfeledkeznünk, hogy 1923-ban, amikor Louis Armstrongék, azt az ominózus anyagot vették föl, akkor született meg a világ első 12-es periódusú, ma úgy gondolt szabályos blues témája. Ez Louis Armstrong csinálta, a Sugar for Stomp volt a címe, amit most azért idézünk, jó, hogy egyáltalán ezt a blues alatt mit értünk. Ivá lesz most az ösztönös, aki énekelget itt köztünk. Oké.
Beside the river, beside the river, down in Dixieland, banjos are ringing, barcas are singing, everything is grand. Just listen then, plantations thumb down band. When they start dancing, stomping or prancing, the bell from sugar for stomp. The swimming river just seems to whisper, let your doggies run. High stepping mamas keep shouting all night long.
Tehát ez a dallam a világ első felvétel, ahol megjelenik a bluesnak ez a 12-es formája, megjelent egy közös nyelv a zenészek között. Ha találkozunk bárkivel, nem kell magyarázkodni, nem kell azt, hogy Béla, mármint egy B hangnembe játszunk, egy blues játszunk, és elkezdjük csinálni, nem kell beszélgetni, nem kell gondolkozni, csak muzsikálni kell. az úgynevezett közös örömzenék, mi jam sessionnek hívjuk ezeket az örömzenéket, amikor fesztiválok után, vagy bármikor összeverődnek a zenészek, munka után elmennek egy adott helyre, teljesen ismeretlenek összeállnak és örömből zenének, ömlik a víz róluk, látni, hogy teljesen át vannak szellemülve, megszabadulnak a kották terhétől, megszabadulnak a világ terreitől, megszabadulnak az aktuális problémáktól, mert mi is nyaki tele vagyunk mindennel, hanem elkezdenek blues játszani. És a legtöbbet játszott ilyen jam session blues néma, a Teen Roof Blues, vagy a Bádok Tető Blues. Idézzük ezt a számot. Érdekes, hogy az improvizáció, mint jelenség, egy új problémát vetett föl. Azt a problémát, hogy a közönségek valamiféleképpen tudnia kell, hogy mire improvizálunk. És itt rögtön felfedeztem egy összefüggést, nevezetesen, amikor Picasso megfestette az első kubista képét a hegedű szőlővel 912-ben, akkor nagyon-nagyon sok ember kezdett furcsán nézni. Azt se tudták, mi van. Ugyan oda van írva a címe, és nagyon egyszerű volt az újítás. Az egyiptomi művészet, ha lemegyünk a királyok völgyébe, és megnézzük az ábrákat a régi-régi sírok mellett, akkor azt látjuk, hogy minden egyes kép egy síkba fektetett, a legjellemzőbb irányból lerajzolt ábra tulajdonképpen. És ematikus ábra. Mit csináltak a kubisták? Sok nézetből elkezdték nézegetni a tárgyakat, összetolták ezeket különböző művészeti formákba, megszületett az a kubista kép, amiről nézőnek fogalma sincs, hogy micsoda. És itt jön az, hogy bármilyen ilyen képet önök nézegetnek, például magának Picasso-nak 928-ban festett fejképét, mindig oda van írva, hogy mi a címe. A fej. Nem az, hogy mitől meg gondolkodom, meg egyéb, hanem meg van nevezve. Ez az alma, ez a fej, ez a kés, ez a szőlő a gitárral mondjuk. Azért, mert a néző azt imádja ebben a dologban, hogy ő fölismeri a fejet valahogy. Innen, onnan, alulról, fölülről elkezdi élvezni, hogy lát egy fejet, ami nem fej ugyan, de valami módon bele lehet magyarázni. Na, így vagyunk mi az improvizációnkkal. Sok újságíró kérdezi, hogy miért játszunk ismert dallamokat. Azért, mert nagyon szeretjük, ha a közönség azt élvezi, hogy mi az adott dallamra mit tudunk csinálni. Hogy játsszuk el azt az adott dallamot? Én, ő a harmadik. És ezért van az, hogy mindenféleképpen a zenekarok nagy többsége a régi-régi több ezer standard számot játsza. És akkor visszérkeztünk oda, hogy klasszikus zene és jazz, és kiválasztottunk egy számot, a Beck's Groove-ot, és kiadja elő, kérem szépen akkor a színpadra, Dezső Csabát, hegedűművész. Ő 30 éven át volt a állami hangversenyzenekarnak klasszikus hegedűművésze, azonban amióta Magyarországon jazz létezik, őnek oszlopos tagja, tehát mind a két műfajban otthon van, és most ő lesz az a klasszikus zenész, aki beszáll a bandába improvizálni, mi pedig leszünk az a zenekari rész, aki valamiféleképpen hangszeret formában alájátszuk mindazt, mi nem improvizálunk, mi leírt dolgot játszunk, azt mondhatnám, helyet cseréltünk, szerepkört cseréltünk. Tehát következzék akkor a Beck's Groove. Dezső Csabát hallották. Fölmerülhet a kérdés, hogy a jazz mindig így hallgatták az emberek, mint önök most itt ülnek, nézik? Hát a kérdés volt érdekében, hogy nem. A jazz úgy született. Ettek, ittak, szórakoztak, táncoltak, és szólt a jó zene. Most ebből mindig egy-egy elem nagy nehezen lemaradt, azért, mert rossz idő van, azért, mert nincsen éppen mit enni, csak inni szabad, és így tovább. Legjobban talán a tánc sínlette meg ezt a dolgot, mert ma már mindenki mind a befőtt ücsörög, és nem szeret táncolni, mozogni. Ez a zene mindenféleképpen a komplex szórakozásnak egyik eleme volt. 1938-ban volt az első eset, amikor Benny Goodman úgy döntött, hogy az eladdig csak klasszikus zenei célokat szolgáló Carnegie Hallba elmegy a zenekarával, és ott ad koncertet. Ott nem lehet enni, nem lehet zavarni a zenészeket, ott szépen, tisztán lehet muzsikálni, gondolta Benny Goodman. És az elegáns úri közönség meg is érkezett, szépen kiöltözve, megfelelő mennyiségű smukkal, hogy mi magyarok mondjuk, tehát föl volt hajtva az egész koncert egy gyönyörű teltházzal, elindult a koncert, és a hangulat úgy kezdett egy picit megülni. Nagyon szép, nagyon jó, még jobb, és ezt a zenészek is kezdték érezni. Amikor mentek befele Harry James például, egy trombita játékos, megjegyezte, hogy én úgy érzem magam gyerekek, mint a prosti a templomba. Szóval, és igaza lehetett, szóval valami furcsa egy dolog lehetett, hogy millió gazdag ember egy, nem ez voltak hozzászokva. És ekkor a dobos fölmérte a helyzetet, hogy nem a közönséggel van baj. A közönséggel vallom ma már a mai korban, a művészeti 50 éves pályámmal a közönség mindig jó. Csak a zenész ronthatja el a közönséget, mindegy, hogy ferdeszemű, vagy fekete, vagy fehér, a közönség mindig jó, mert érdeklődése várja, hogy mi fog történni. És Jean Krupa azt mondta, nem a bennünket, magunkat kell fölrázni. Fölállt, és egy eszméletlen dobszólót vágott ki állva. Oldalról, előről, mindenhonnan verte a dobját, azt mondta neki, egy dob cirkusz csapot, amit percek alatt a közönség átvette a hangulatát. Egy eszméletlen nagy sikerű koncert született ebből az első kísérletből, és Benny Goodman élete alkonyán mondta, hogy úgy emlékszem, ez a 35-es Carnegie Hall koncert volt, talán a legjobb zenekarom volt. És látszik az emlék is, nem biztos, hogy a legjobb zenekar, de hogy a legnagyobb dolgot művelték azzal, hogy önmagukat átalakították, azt hiszem ez nagyon jellemző. Az is fölmerülhető, hogy milyen partnereket kell ebben a muzsikában választani. Én azt mondom, ennek a zenének a legnagyobb értéke az, hogy az ember önmaga jól szórakozzon. Hát megette a fenehez munka. Olyan, hogy mit tudom, 5 rőzsét be kell hordani valahova, vagy meg kell gyújtani a tüzet, vagy mit tudom, ki kell mángorolni 5 nadrágot. Nem erről van szó. Ez a muzsika egy önfelett szórakozás, ahol elsősorban a zenésznek kell jól érezni magát ahhoz, hogy valójában a közönséget magával tudja ragadni. Ehhez persze kell őszinte szeretet a közönségnek, és egy maximális technikai tudás. És ennek általában fesztiválok adnak terepet. Az első nagy jazzfesztivál a világon New Yorkban volt, 1938-ban, ahol Cambézi zenekarra mutatkozott be óriási sikerrel, és azóta nagyon sok zenekar, mi magunk is a világ fesztiváljait járjuk. Hadd mutassam most meg egy olyan számot, ahol 2 trombitás, aki összeakad egy fesztiválon, nem is ismerik egymást, ugyan fesztivál All Starsnak nevezik azt a zenekart, ahol összeválogatják a legjobb zenészeket, egy picit egymásra froszlizzák. Most mondjuk, hogy zenei verseny, de ez egy butaság, melyen nem létezik, hanem olyan, megmutatom nekik, még jobban megmutatom. Következik az Indiana, a Zoltán Béla partnere, Szalóki Béla lesz. Oké, fiú. Zoltán Béla és Szalóki Béla. Hát előadásunk vége felé járunk, két nagyon érdekes témát még, mielőtt az utolsó szám következnék. Nevezetesen megint Louis Armstrong egy történetét veszem elő, mert nagyon-nagyon sok minden fűződik az ő nevéhez. 1925-ben egy speciális zenekarával, a Hot Five együttesel, öt tagú, a New Orleans-i zenét játszó zenekarával, zenetörténeti jelentőségű felvételen van, egy Heebie-Jeebies nevezetű számot vesznek fel. És a szám arról szól, hogy Armstrong elénekel egy strófit, utána fogja a trombitáját, szépen eljátszik egy szólót, jön a zenekar, és vége van, egy 3 perces rövid kis számról van szó. De hát nem ez történt. Ismételni nem lehetett, ugye, mert az nem úgy volt, mint hogy 6 hónapig vettünk fel egy számot, mondjuk egy zenekar, ha kezd, akkor nagy szorgalommal dolgozik hónapokig. Egyetlen egyszer lehet mindent eljátszani. És elejtette a papírját, amiből énekelni kellett volna, és nem volt szöveg. És ezért az első verszak után nem volt már több szöveg, nem tudott mit tenni, elkezdett tovább énekelni értelmetlen szavakkal, szótagokkal. Kitalált valamit, amit eladni senki nem mert kitalálni, dünnyögött, dörmögött össze-vissza, ma azt mondjuk, hogy szkettelt. Ez egy új kifejezés, a szkettelés azt jelenti, hogy a hangszeres zenészek önmaguk értelmetlen szavakkal vagy hangutánzásokkal zenélnek, mint a hangszerükön játszanának, szkettelnek. Louis Armstrong kitalálta a szkettelést kényszerűségből, ahogy mesélik rá egy hétre New Orleansban számtalan felvétel született, minden zenész dünnyögött, szkettelt össze-vissza, tehát nagy divat lett belőle, és azt kell mondanom, hogy a közönség nagyon imádja ezt a szkettelést, mint műfajt. Utolsó gondolat talán az, hogy most bátran elmondhatom már, hogy a közönség viselkedését is ez a műfaj átalakította. A klasszikus műfaj általában elvárja a csendet, elvárja, hogy a művészeket ne zavarják, elvárja, hogy a végén díjazzák tapsra, vagy bármi módon a számnak a sikerét. A mi műfajunkban nem az van. Végig valami zajlik, végig tapsolgatnak, balhéznak. Valamiféleképpen minden egyes szólót, amit egyes zenész csinál, díjaz a közönség. De ezzel nem csak külső részese lesz, hogy díjazza ezt, hanem belső részese lesz az alkotás művészetének. Belső részese lesz azzal, hogy a zenészeknek egy jobb kedvet csinál, a zenészeket tudja terelni a saját ízlése szerint. Tehát azt kell mondani, hogy ez a fajta viselkedés a közönségnek az alkotás részesevé teszi. Ő is szerzi az improvizációkat, nem csak mi. Valamiféleképpen egy közös alkotásról van szó. Ebben az alkotásban ma közreműködött a zongoránál Halmos Vilmos, a bőgőnél Kelemen Zsolt, a doboknál Kovacsevics Gábor, banjo játszott Nagy Jenő, trombita játszott Zoltán Béla, fazánon játszott Nagy Iván, és két sztár vendégünk volt, részfúvókon Szalóki Béla, és a klasszikus hegedőjátékos Dezső Csaba. És hadd búcsúzzam azzal, hogy közösen alkotva alkottunk most egy műsort, és hadd köszönjem meg önöknek, hogy ma ez a koncert jól sikerülhetett. Remélem legközelebb találkozunk, és remélem nem hiába töltöttük el ezt az 1 órát. Viszont látásra is búcsúzunk a Vendőszenzgó Marching In című számmal, amikor a szentek mennyben masíroznak, és ott is rá fognak jönni, hogy a Dixielandnél nincs jó muzsika. Viszont látásra!
Marching in. Oh, when the saints go marching in.
Oh, marching in.
Oh, Lord, I want to be in the number. When the saints go marching in. On a man of stars, begins to shine. On a man of stars, begins to shine. Lord, I want to be in the moon. When the stars begin to shine,
Nagy Iván, Szalóki Béla, Kelemen Zsolt, Zoltán Béla, Dezső Csaba, Kovacsevics Gábor, Nagy Jenő, és megköszönve, hogy megtiszteltek ma bennünket úgy a képernyők előtt, mint itt, búcsúzkodóktól Benkó Sándor. Nagyon szépen köszönjük, viszlát!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Azt hiszem mindannyiunk nevében csak megköszönhetem azt, ami itt történt. Ilyenkor szoktak a kérdések lenni persze nálunk, de hát nem tudom így megkérdezzük Benkó Sándort, hogy esetleg válaszolna-e még nekünk valamivel. Ebben Sándor, talán nem csak az egykori kis kamasz beszél belőlem, aki Benkó klubokba járt, hogy esetleg tudtok még egyet játszani nekünk?
Gyerekek, gyertek vissza! Come on, everybody. Azt kell mondanom, hogy amikor elnök úr megkért erre az előadásra, és hát ugye kedves barátomhoz vetődtem, hogy valamit kéne csinálni, én igazából ettől a feladattól tartottam, és azt is mondhatnám, hogy megijedtem. Ha belegondolnak, először is elúsztam legalább 20 percet, ugye, mert nem majd kivágják, tehát azért erre vannak szakemberek ollóval, mindennel. De hogy a 100 éves történelemről miket lehet elmondani, mi az, ami önöket egyáltalán érdekli? És hogy fog ez a televízióban elsülni? Mert itt most azért van egy pszichés kapcsolat köztünk, hogy mondom, együtt alkotjuk ezt a igazán kellemes estét. Nem itt fog egy szürke, sík felületen látni az ember ebből a dologból. Itt voltak kétségeim. Ő azzal győzött meg, Sanyi, ha nem te, akkor ki? Hát mondtam, jó, akkor én. Tehát ideig rendben voltunk. És utána jött az, hogy tényleg miről? Én mindesetre nagyon hálás vagyok egész együttesem nevében a Mindentudás Egyetemének, elnök úrnak és a főnökségnek, mert mégiscsak adott egy lehetőséget, hogy beszéljünk arról, amit mi imádunk. Mert én 954-55 körül barátkoztam ezzel a zenével, és őszintén mondom, az életemben egyetlen egy pillanat nem volt, amikor hallgatni, játszani, gyakorolni, bármit csinálni, a zenét untam volna. És a Jóistennek ennél nagyobb ajándéka nem lehet. Sok mindent lehet megkapni az élettől, de ez egy olyan ajándék, amit mi megkaptunk tőle, hogy ezért tényleg hálásak vagyunk. És erről beszélgetni, hát kérem szépen, én azt hiszem egy-két hónapot eltölthetnénk itt ebben a koncertteremben. De hogy a végére járjunk a dolognak, és valami legyen, tényleg egy ráadás számot kéne játszani. Most töröm a fejemet, hogy mit? Itt van mindenki? Nem, van, aki hiányzik a bandából. Hát azért legalább, ameddig elkezdem, azért így van, megjönnek ők is. Hát én azt mondom, hogy van egy szójáték. Ice cream, you scream, ami én nyalom, te meg sikítasz. Na most, ez sokféleképpen lehet érteni, de itt a fajlatról van szó, ugye New Orleans-e meleg vidék, és hát ott is az zenészekben azért megvolt az a kis, hogy mondjam, kis blikflank, ugye igyekeztek úgy fogalmazni, a kutya se tudja, mire gondol. Én arra gondolok, hogy valójában van, aki irigyli azt, hogy nekem jó fajlaltom van. Hát kérem szépen, ezt én bőven elmondhatom, hiszen itt ül a fajlalt is, meg mindenki. Tehát valójában ez az este is bizonyította, hogy New Orleansnak az a része, a traditional dress, amit mi játszunk, az egy ösztönös muzsika. Ösztönös olyan értelemben, hogy itt alakul a hangulata, vagy jó lesz, vagy nem lesz jó. Önök egy big bandet hallottak volna, valószínűleg teljesen más típusú szórakozásban vehettek volna részt. Még egyszer hálásan köszönöm, hogy eljöttek, együtt szórakoztak velünk, együtt alkottunk valamit. És akkor, ahogy ezt kedves barátom kérte, egy ráadás számmal toldjuk meg a műszaknak a hosszát. Úgyhogy előre elnézést a tévés kollégáktól, mert ez úgy szokott zajlani, ők boldogok már, ha befejeződik a munka. Mi meg boldogok vagyunk, ha még ráhátértünk két lapáttal. Úgyhogy köszönjük, itt voltak, és látogassák továbbra is szolgálmasan Mindentudás Egyetemét. Viszontlátásra!
run on ice cream. And rock my baby roll. Yes, ice cream, you scream. Everyone run ice cream. And rock my baby roll. Icy cola, Pepsi cola,
Coca Cola.
Everybody say hooray home. Yes, ice cream, you scream. Everyone run ice cream. And rock my baby roll.
Nagyon szépen köszönjük, viszontlátásra! Nagy Iván, Keremen Zsolt, Dezső Csaba, Halmos Vilmos, Szalóki Béla, Nagy Jenő, Zoltán Béla és Kovacsevics Gábor. Nagyon szépen köszönjük, a viszontlátásra!